szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Sado samaya man balaya mandr sado tino bar di jar drome ba sudo kayo me ba wa zbo kayo me ba wa anra do me ba wa zara sarda ma me jaya zara karma zda me zda shirak hon ha ho bangawan zara tadanga da mandr ma me manza mandr ba ma samaya sado Banzer sado samaya, man balaya, banzer sado tinova. Dita jutu me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anarado me ba. Sara zirda mami jaza, sara karmas zame, zidan jira karan hon ha ha ho, bangawan sara tadangan. Banzer mami manzan banzer ba, maha samaya sado ha. Banzer sado samaya, man balaya. Banzer sado dinova, tija tijo me bawa, sado kayo me bawa, sabo kayo me bawa, anurado me bawa, zara zirda mami jaza, zara karma zame, zidan shira karo hon ha ha ho, bangawan, zara dadangada, banzer mami manza, banzer bawa, maha samaya sado.
Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai. 8. fejezet. A bódhiszatva fogadalom. Shantideva, az indiai buddhista mester egyik munkájában megjegyezte, ezt az értékes emberi születést, amelyben megvan a spirituális fejlődés lehetősége és szabadsága, igen nehéz elérni, és ha elértük, de nem használjuk ki ezt az alkalmat, akkor hogyan várhatjuk el, hogy a jövőben megadasson nekünk egy ilyen lehetőség? Ennek az a lényege, hogy az általunk most tapasztalt emberi újraszületés nem valami véletlenszerű dolog, ami értelmetlenül vagy erőfeszítés nélkül jelenik meg, hanem olyas valami, ami nagy nehézségek árán jön el, ráadásul igen ritkán. Megvan rá a lehetőségünk és a szabadságunkban áll, hogy fejlesszük magunkat. Ideális esetben az, hogy elérjük a buddhaságot, de legalább a bódhiszatva megvalósítás állapotát. Lévén, hogy az értékes emberi létállapot ilyen ritka, ha nem becsüljük meg és nem használjuk ki ezt a ritka alkalmat, amíg még megvan, akkor halálunk idején, amikor a tudat jövőbeli létállapotokba lép, hogyan várhatjuk el, hogy ez a ritka lehetőség ismét megadasson? A szútra és a tantra tanításai egyaránt kijelentik, ahhoz, hogy a teljes megvilágosodás szintjét elérjük, vagy a bódhiszatvák ösvényét járjuk, jelen kell lennie egy elemnek, az úgynevezett bódhicsittának, vagyis a megvalósító hozzáállásnak. Ahhoz, hogy a gyakorlóban kialakuljon ez a bódhicsitta minőség, ez a megvilágosító hozzáállás, bizonyos megértés szükséges. Először is kell, hogy némiképp értsük és helyesen ítéljük meg saját tudatunkat, hiszen abban jelenik meg a bódhicsitta megtapasztalása. Emellett meg kell értenünk, hogy mi magunk minden más érző lénnyel együtt a feltételekhez kötött újraszületések körforgásában lévő, meg nem világosodott lények vagyunk. Röviden, legalább némileg meg kell értenünk a szanszára, a meg nem világosodott létezés állapotát, továbbá a nirvána, a megvilágosodott létállapot lehetőségét. Ekkor a valódi bódhicitta elkezdhet kibontakozni a tudatunkban. Máskülönben úgy járunk, mintha nyílveszőt lőnénk ki egy sűrű, sötét erdő közepén. Valójában fogalmunk sincs, milyen irányba célozzunk, és hogy eltaláltuk-e a célt, vagy sem. A bódhicitta megtapasztalása teljes mértékben személyes. A tudatunk az, ami tapasztalja a bódhicitta minőségét. Jelenleg pontatlan fogalmunk van a tudatunkról. Azt gondoljuk, az én tudatom, De mi gondolja ezt valójában? Maga a tudat, vagy valami attól különböző dolog? Jobban meg kell értenünk, mit tapasztalunk ténylegesen, amikor a tudatunkra gondolunk. Mivel a tudat az, ami a bódhicittát kiváltja és tapasztalja, szintén ez a tudat az, ami a saját létezését feltételezi. Meg kell tudnunk különböztetni azt, ami magát a tudat természetét alkotja, azoktól a mentális felépítményektől, melyek e tudatból felmerülnek. A Buddha azt mondta, hogy kezdésképpen megvizsgálhatjuk a testünket. Az elemzés céljára a testet felosztotta bőrre, hajra, húsra, csontokra és a többire, ez a külső rendszer, valamint a belső szervekre, ez a belső rendszer. Amikor a test különböző részeit vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy ezek egyike sem képes arra, sem önmagában, sem a többivel együtt, hogy egyfajta ént, egót fogjon fel, hiszen a puszta testi szubstanciának nincs tudatossága. A testnek semmelyik része, semmelyik szerve nem képes arra, hogy egyszer csak előálljon az én benyomásával, s higgyen ebben a benyomásban, mert ennek a szervnek vagy testrésznek nincs tudatossága. A Buddha kijelentette, hogy ez igaz, de számunkra az a fontos, hogy saját tapasztalatunk alapján győződjünk meg erről. Amikor végignézzük a testünket, találunk valamit, amit énnek, egónak nevezhetünk. Ha nem találjuk meg a fizikai testben, akkor talán tapasztalásunk mentális oldalát kell megvizsgálnunk. Ez a tudat, amelyet tapasztalunk, a testen belül vagy kívül van. A testnek egy adott részén található. Ha van én, akkor biztosan meg is tudjuk találni, és le is tudjuk írni. Ha viszont nem találjuk, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a tudat üres, és nem létezik olyasmi, hogy tudat. Ideális esetben ezt a keresést a meditáló személyes tapasztalata alapján erősíti meg. Ez a folyamat hosszú időn keresztül tart, és közben a gyakorló folyamatosan egyeztet a guruval vagy meditációs oktatóval, nehogy eltérjen a megfelelő iránytól. Személyesen kell megértenünk, hogy az a valami, amit tudatnak vagy énnek nevezünk, létezik-e vagy sem. A Buddha azt mondta az énről, hogy pusztán az elme szülötte. A tudatot olyan módon fogjuk fel, hogy énként vagy egóként tapasztaljuk. Valójában azonban a tudat nem önmagában és önmagától létező dolog. Nem találunk semmi olyan végső soron valóságos dolgot, amit énként, valami kézzelfoghatóként, szilárdként, valósként és belsőként írhatnánk le. Olyas valamiként, aminek alakja vagy formája, színe, mérete vagy helye lenne. A Buddha úgy jellemezte a tudat természetét, hogy a térhez hasonlóan üres és mentes minden korlátozó tulajdonságtól. Mint ahogy a térnek sincs formája, színe, mérete vagy alakja, úgy a tudatnak sincs. A Buddha tovább ment, és azt mondta, hogy a tudat nem egyszerűen tér, üres tér, mert az nem lenne hatékony. Ha üres lenne, nem tudna gondolkodni vagy tapasztalni oly módon, ahogy gondolkodik vagy tapasztal. Az üres térnek, mint tudjuk, nincs tudatossága, nincs meg a képessége, hogy hatékony legyen vagy tapasztaljon. A Buddha szerint a tudat másik tulajdonsága fényes vagy tiszta természete. A tudat fényességének semmi köze a vizuális tapasztaláshoz. Nem más ez, mint a tudat inherens képessége arra, hogy megismerjen és tapasztaljon. A Buddha szintén beszélt a tudat dinamikus minőségéről, mely azt okozza, hogy a tudat megnyilvánulásában korlátok nélküli és akadálytalan. Ha bármilyen módon korlátozott lenne, akkor a megtapasztalás lehetősége nem válhatna tapasztalássá, gondolattá, emlékké, érzetté, észlelésé, és így tovább. Jelen van azonban egy korlátok nélküli és akadálytalan minősége annak, ahogy a tudat potenciája valóban tudatosságként képes kifejeződni. A tudat tényleges formákat és hangokat tud érzékelni, különbséget tud tenni, és képes pontosan annak tapasztalni a dolgokat, amik. Amikor így jellemezte a tudatot, a Buddha valami olyat írt le, aminek, mivel lényegileg üres és meg nem fogható, nincsenek korlátai. A tér mindent áthat, és a tudat is ilyen. Ha egy olyan tudatról beszélünk, amely lényegileg üres, nincs alakja, formája, színe, mérete vagy helye, akkor nem jelenthetjük ki, ez az én lényegileg üres tudatom itt véget ér, ezen túl pedig nem létezik. A tér nem így viselkedik, és a tudat sem. Amit a tudat átjár, ott a tudat fényessége jelen van. Ahol a fényesség jelen van, ott azt a fényességet a tudat korlátok nélküli, vagy dinamikus természete tapasztalattá alakíthatja. Végső soron a tudatosságot nem korlátozza idő vagy tér. Ezért van az, hogy még jelenlegi tapasztalásunk némileg korlátozott szintjén is az történik, hogyha például Kínára gondolunk, a helyképe azonnal megjelenik a tudatunkban. A tudat nem aggódik amiatt, hogy hatalmas távolság van az itt és az ott között. A tudat természetét a buddhizmusban Tathagata Garbának nevezik. Ez a Buddha természet, a megvilágosodásra való lehetőség, amely minden egyes lényben közös. Amennyiben egy élő szervezetnek érzései vannak, vagy tudatossággal bír, akkor részese a tudat ilyen természetének. Végső soron a tudat alapvető természetét nem jellemezhetjük méret vagy fejlettségi szint szempontjából. Annyira alapvető dologról beszélünk, hogy azt minden élőlény inherens módon tapasztalja. A tudat-e tiszta természetét tiszta tudatnak, Tathagata Garbának vagy Buddha természetnek nevezzük. Ennek metaforája tiszta víz. Az inherens módon tiszta, eredendő, éber jelenlét. Amit most tapasztalunk, az a tisztaság és a tisztátalanság, a világosság és a zavarodottság, a megvilágosodás és a megvilágosulatlanság keveredése, mintha sár keveredett volna a vízhez, és időlegesen elfedné annak tisztaságát. Ennek legalapvetőbb szintje egyszerűen a tudatban lévő nem tudás, tudatlanság. A tudat nincs közvetlenül tudatában saját igaz természetének, a Tathagata Garbának, ehelyett zavarodottságot tapasztal. A zavarodottságnak ez a szintje annyira alapvető, hogy csak úgy beszélhetünk róla, mint ami együtt merül fel, egyidejű magával, a tudattal. Mióta tudat van, jelen van ez a nem tudás is. Mindig fennállt a tudat természetére vonatkozó közvetlen tudatosság e hiánya. Ez a tudatban lévő zavarodottság legalapvetőbb szintje, amelyet megkülönböztethetünk, és amelyet szakszóval úgy nevezünk, hogy az együtt felmerülő nem tudás. Ennek az alapvető tudatlanságnak, ennek az eredeti torzulásnak az eredményeként további torzulások alakulnak ki. A tudat lényegi üressége egyfajta központi és szilárd én vagy ego kézzel fogható tapasztalásává korcsosul. A tudat lényegi ürességének közvetlen megtapasztalása helyett ezt tapasztaljuk. A tudat az üresség helyett az én megszilárdult torzulását tartja természetesnek. Ami a tudat megvilágosító lehetőségének közvetlen megtapasztalása lenne, az valami olyannak a megtapasztalásává torzul, ami más, mint az én, más, mint az alany. Ezen a ponton gondolkodásunk dualisztikus módon működik. Az én és a más, az alany és a tárgy teljesen elkülönül egymástól. E két pólust egészen elkülönültnek és egymástól függetlennek tapasztaljuk. A dualisztikus rögzülés e szintje a zavarodottság második szintje, amelyet megkülönböztethetünk, ha megvizsgáljuk a tudatunkat. Tibetiül úgy nevezzük ezt, hogy bakcsag, melynek jelentése szokás, szokásszerű hajlam. A tudatnak szokásává válik, hogy az én és a más viszonylatában tapasztaljon. Amíg valóban el nem érjük a megvilágosodást, addig a dualisztikus kötődés tapasztalásunk eleme marad. A zavarodottság vagy elhomályosulás harmadik szintje, amelyet a tudatban megkülönböztethetünk, az érzelmi konfliktus. Jelen van az alany tárgyhoz való hozzáállásán alapuló reakció. Ezen érzelmi válaszok közül a legalapvetőbb a következő három. Az alany vonzódása vagy kötődése egy tárgyhoz, melyet kellemesnek talál. A fenyegetőnek tartott tárgytól való idegenkedés, vagy az iránti agresszió. Tudati közöny vagy bárgyúság, mivel nem tudás vagy figyelmetlenség kíséri azt, ami valójában történik. A tudatlan elme az alany és a tárgy közötti felszínes kapcsolattal törődik, anélkül, hogy a tudat lényegi természetét megértené. Az alapvető érzelmekből, a kötődésből, az idegenkedésből és a közönyből származik az érzelmi tapasztalás összetettsége. A hagyományos szövegek szerint 84 ezer érzelmi szituáció létezik, mely akkor merülhet fel, ha a három érzelmi válasz már bevésődött és elsődleges érzelem lett belőle. Végül ott a tudatos tevékenység vagy karma szintje. A cselekedetek, melyeket ez az érzelmi zavarodottság testileg, verbálisan vagy tudatilag előidéz, pozitívak vagy negatívak lehetnek. Ha létrehozzuk és megszilárdítjuk ezeket a pozitív vagy negatív karmikus hajlamokat, azzal újra meg újra megerősítjük a zavarodottságot és szenvedést, azt, ami a feltételekhez kötött újraszületések körforgását alkotja. Ha le akarjuk írni azt a vegyes valamit, amit tapasztalunk, akkor a következőt mondhatjuk. Van a Buddha természet, a tudat alapvető természete, amelyet Tathagata garbának nevezünk. És van a szennyezett oldal, a nem tudás, a dualisztikus kötődés, az érzelmi zavarodottság szintje. Ez utóbbihoz tartoznak még a karmikus hajlamok, amelyeket a zavarodottság által előidézett cselekedetek erősítenek meg. Ezt a helyzetet tapasztaljuk jelenleg mi, érző lények, az újraszületések körforgásában vándorló, megvilágosulatlan létezők. Úgy gondolhatunk erre, mint a tiszta vízhez kevert sárra, amely elfedi a víz eredeti átlátszóságát. A buddhista tanításokban vannak olyan kifejezések, melyek segítségével a tapasztalás e különféle oldalairól beszélhetünk. Használjuk például az álaja szót, amely eredetet vagy alapvető szintet jelent, és különbséget teszünk az álaja és az álaja vigyána között. Az álaja az alapvető, mindent meghaladó éber jelenlét, mely magának a tudatnak a természete, a tiszta tudat. Az álaja vigyána pedig a fogalmi tudatosság vagy zavarodottság, vagyis az alapvető szint, amelyből az elhomályosulás négy szintje származik. Jelenlegi tapasztalásunk a tiszta és a nem tiszta álaja keveredése. Szellemi gyakorlásunk eltávolítja a nem tiszta álaját, hogy a tiszta álaja szabadon kifejeződhessen. A tibeti szangye a szanszkrit buddha szó fordítása. A szang azt jelenti eltávolítani, a gye pedig azt, hogy kifejezni. A spirituális folyamat során eltávolításra kerülnek az akadályozó tényezők, hogy az, ami velünk születetten jelen van, akadálytalanul megnyilvánulhasson. A harag és az agresszivitás a legrombolóbb hatású azon érzelmeink közül, melyek tetteinket, a meg nem világosodott lények tetteit ösztönzik. A harag nem csupán a fő oka annak, hogy állandósítjuk az újraszületések körforgását, de a legnyomósabb oka a pokol birodalmában való újraszületésnek is. Az ott megtapasztalt szenvedés, a tudati agresszivitás és az agresszivitás által megszilárdított karmikus hajlam közvetlen következménye. A Mahajánában a hangsúly a szeretet és az együttérzés felébresztésén van, amely nem csak a harag ellenszere, hanem eszköze is annak, hogy a rendes körülmények között haragként kifejeződő erőteljes energia szeretetként és együttérzésként nyilvánuljon meg. Bizonyos értelemben átalakítjuk a haragot, s így ahelyett, hogy a legpusztítóbb erő lenne, a legkonstruktívabb erő lesz, amely segít minket abban, hogy elérjük a megvilágosodást. A bódhicsittának vagy megvilágosító hozzáállásnak két aspektusa van. Az első a szerető kedvesség és az együttérzés kifejlesztése, a második pedig a szunnyatának, a tudat és minden jelenség ürességének tapasztalása. Jelen helyzetünkben az a benyomásunk tartja fenn zavarodottságunkat, hogy minden, amit tapasztalunk, igencsak valós. A tudatot valami végső soron önmagában és önmagától létező valós dolognak tekintjük. Úgy tapasztaljuk, mint egy dolgot, amely ráadásul szilárd, emellett mindazt, amivel a tudat kapcsolatba kerül, önmagában és önmagától létező valós dolognak tapasztaljuk. A konvencionális valóságot végsőnek fogadjuk el, és a rabok maradunk a szanszára, a feltételekhez kötött újraszületések létforgatagában. Emiatt kerül a tudat a zavarodottság egyik állapotából a másikba. Amikor megértjük a tudat természetét, és megtapasztaljuk a tudat ürességét, akkor ezt az a megértés követi, miszerint az egész jelenségvilág a tudat kifejeződése, és semmi sem valós önmagában és önmagától. A jelenségeknek csupán konvencionális érvényességük van, de végső soron egyáltalán nem valósak. Ezen a ponton szükségszerűen megvilágosodunk, mint ahogy korábban szükségszerűen megvilágosulatlanok voltunk. A megvilágosodás elérése a tudat lényegi ürességének és kézzelfoghatatlanságának megértésén és megtapasztalásán alapul, valamint azon a megértésen, hogy a jelenségvilágbeli tapasztalásunk minden aspektusa konvencionális valóság, minden végső valóság nélkül. Megtapasztalni a tudat és tapasztalati végső valótlanságát, ez a végső tapasztalás. Ezt nevezzük a bódhicsitta végső vagy abszolút aspektusának. Tehát amikor a bódhicsittáról beszélünk, megkülönböztethetjük a végső vagy abszolút oldalt, a tudat és minden jelenség szunnyatájának megtapasztalását, és a viszonylagos vagy konvencionális oldalt, a szerető kedvességet és az együttérzést, amelyet a többi lény iránt fejlesztünk ki. Ez a kettő együtt jár, és amikor a bódhiszatva fogadalmat letesszük, mindkét oldalra tekintettel kell lennünk. Bódhiszatva fogadalmunkat oly módon tartjuk meg, hogy ezt a két oldalt kifejlesztjük saját tapasztalásunkban. Megjegyzés. A bódhiszatva fogadalom letételéhez keressünk fel egy képzett lámát. Ha megértjük és megtapasztaljuk, hogy a tudat természete lényegileg üres, további megértésre jutunk. Felismerjük, hogy a tudat minden jelenségszerű tapasztalata szintén lényegileg üres, hiszen a jelenségszerű tapasztalás a tudatból merül fel, és mivel részesül lényegi ürességében, nem lehet valós. Oly módon tapasztaljuk ezt meg, hogy megértjük, ugyan a tudat végső természete a lényegi kézzelfoghatatlanság. Ennek ellenére jelen van az a téves elképzelés, miszerint létezik egy tudatnak nevezett dolog, és ennek következményeként az újraszületések körforgásában vándorló érző lény zavarodottságától szenved. Kezdjük meglátni, hogy minden lény tapasztalása csak olyan, mint az álom. Amikor alszunk és álmodunk, egy egész világot népesítünk be. Amikor viszont felébredünk, felismerjük, hogy csak álom volt, és végső soron nem volt valós. Az álmok a tudat időleges, konvencionális szüleményei, amelyeket kivetít, majd úgy tapasztal, mintha magától különböző dolgok lennének. Végső soron a lét minden állapota, amelyet a világban élő lények megtapasztalnak, a tudatból merül fel, és a tudat azokat saját kivetítéseként tapasztalja. A tudat ürességére vonatkozó személyes felismerésünk eredményeként arra következtetésre jutunk, hogy a közvetlen tapasztalás hiánya miatt szenvedünk tovább, és maradunk a zavarodottság fogjai. Megértjük, hogy hozzánk hasonlóan minden egyes lény annak a téves benyomásnak a hatása alatt áll, hogy létezik valami, holott nincs semmi. Hogy létezik én, holott nincs én, és hogy létezik valamilyen igazság, holott semmilyen végső igazság nincs. E tévképzet következtében minden érző lény továbbra is zavarodottságban él. Ez a lények által tapasztalt szenvedés és zavarodottság alapvető oka. Amint ebből a nézőpontból kezdjük látni a dolgokat, úgy találjuk, hogy a mások iránti szeretetünk és együttérzésünk folyamatosan nő. Ha kijelentjük, hogy a tudat valami kézzel foghatatlan, azzal azt is mondjuk, hogy nem olyasmi, ami megszületik és egyszer majd meghal. Mindig is létezett tér, mindig is létezett tudat. Mindig is létezik tér, mindig is létezik tudat. Mindig is létezni fog tudat, éppen úgy, ahogy mindig is létezni fog tér. A tudat és a tér nem a dolgok szokásos tulajdonságai szerint viselkedik. A dolgok az idő egy bizonyos pontján létrejönnek, egy jövőbeni ponton pedig elmúlnak. A tudat természetét viszont egyfajta örökké valóság jellemzi. Ekkor megkérdezhetjük, mi az újraszületés folyamata, amely szakadatlan, újra meg újra történő születést és halált jelent? Az illuzórikus látszatnak van egy konvencionális szintje, amely úgy jelentkezik a tudat számára, mintha születés és halál történne. Végső soron azonban a tudat természete nem alávetett a születés és a halál folyamatának. A fizikai test, amelyet most tapasztalunk, és amelyen keresztül a tudat a világot tapasztalja, a tudatban lévő olyan karmikus hajlamok eredménye, melyek teljesen beérnek. Ezt hívják a teljes beérés megtestesülésének, amely azonban végső soron valótlan abban az értelemben, hogy nem állandó. A fizikai test meghal, ellentétben a tudattal. A tudat folyamatos, és egyik létállapotból a másikon át folytatódik. Ha egy lény az istenek vagy az emberek birodalmában születik újra, vagyis ölt testet, az olyan erényes karmikus hajlamok eredménye, melyeket a korábbi életekben pozitív cselekedetek erősítettek meg. De láthatjuk, hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek. A helyzet nem fekete vagy fehér, hiszen a pozitív és a negatív összekeveredhet. Egy lény megszülethet az emberek világában, vagyis az újraszületés egy viszonylag magasabb rendű állapotában, de esetleg nagyon rövid ideig él. Sok testi és tudati szenvedés gyötri, számos akadály áll az útjába, és így tovább. Mindez annak a következménye, hogy a pozitív karmikus hajlamhoz negatív karmikus hajlam keveredik. Másfelől pedig az is lehet, hogy a negatív hajlam van túlsúlyban. Ebben az esetben a lény, az újraszületés egy alacsonyabb állapotát tapasztalja meg a pokol világában vagy a préták birodalmában. A fizikai megtestesülés a karma teljes beérése, amely szilárd testi szervezetet hoz létre egy bizonyos időtartamra. Tudatunk, amely most megtapasztalja a testi újraszületés e konkrét állapotát, korábban számtalan másfajta testi újraszületést élt át. Még csak nem is millió vagy százmillió újraszületésről beszélünk. Újraszületések végtelen folyamata ez, amelynek során az egyik állapotból a másikba léptünk tovább, egészen mostanáig. Mivel az újraszületések sorának léptéke végtelen, megérthetjük, hogy a világegyetem minden egyes lénye valamikor közvetlen kapcsolatban állt velünk. A Buddha ezt úgy érzékeltette, hogy kijelentette, a világon minden lény a szülőnk volt, ráadásul nem is egyszer, hanem sokszor. Mivel a lények száma végtelen, és a lények tudata az újraszületések végtelen körén halad keresztül, a kialakult karmikus kapcsolatok hatására minden egyes lény kapcsolatba kerül az összes többivel. A Buddha azt is mondta, hogy egyetlen lény többször jött hozzánk anyánként vagy apánként, mint ahány gabonaszem van a világon. Minden olyan létállapotban, ahol bensőséges kapcsolatban voltunk a többi lénnyel, éppen olyan jótéteményekben és kedvességben részesültünk, mint amilyeneket ebben az életben szüleinktől kaptunk. A jelen helyzet úgy áll, hogy azon lények túlnyomó többsége, akik a szüleink voltak, most az újraszületések alacsonyabb állapotait élik át a pokol, a préta vagy az állatvilágban, méghozzá azért, mert közvetlenül tapasztalják negatív karmájukat, és nagyon szenvednek. A többi olyan lény, aki valaha anyánk vagy apánk volt, magasabb létállapotban van, de közvetlenül hozzájárul saját jövőbeli szenvedéséhez azzal, hogy zavarodott és negatív cselekedeteivel tovább erősíti negatív karmikus hajlamait. Természetes dolog, hogy amikor felvázolják nekünk ezt a helyzetet, kedvességet és szeretetet érzünk a lények iránt. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy amikor a bódhiszatva fogadalmat letesszük, a bódhicsitta e két aspektusát figyelembe kell vennünk. A két aspektus, az abszolút, a tudat és minden jelenség ürességének megértése, és a konvencionális vagy viszonylagos, az összes létező iránt felébresztett szeretet és együttérzés. Ezt a fogadalmat abban a szellemben tesszük le, hogy a bódhicitta e két oldalát kifejlesztjük a tudatunkban. Ezt a Mahayana hat paramitája, vagy hat tökéletessége révén visszük végbe. E hat tökéletesség a következő. Nagy lelkűség, erkölcsösség, türelem, erőfeszítés, meditációs kiegyensúlyozottság és bölcsesség. Az utolsó kettő, a mentális vagy meditációs kiegyensúlyozottság és a bölcsesség a Mahayana nézetét tükrözi. Az első kettő, a nagy lelkűség és az erkölcsösség a Hinayana magatartását jellemzi. A két középső tökéletesség, a türelem és az erőfeszítés mindkét kategóriára érvényes. A hat tökéletesség együtt elvezet bennünket oda, hogy kialakítsuk a szeretet és az együttérzés, valamint a szunnyatá tapasztalást, vagyis a bódhiszatva fogadalom két aspektusát.
Om Banjara Sadho, Om Banjara Sadho, Om Banjara Sadho. Om Bandrasato, 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 Om Bandrasato.
Mai könyvrészletünket Kalu Rinpoche, a tibeti buddhizmus alapjai című könyvéből hallották, mely a Philosz kiadó buddhista könyvsorozatában jelent meg, több hasonlóan érdekes buddhista témájú könyv társaságában, melyek megtalálhatók a philosz.hu oldalon, és a kiadó szíves jóváhagyásával tesszük közzé.